Ünneplő gyülekezet, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván. Írva található Ézsaiás próféta könyvében, a 9. fejezet első 6 verseiben. Isten igének felolvasását és annak magyarázatát, az ige hirdetést a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A homály földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, ahogyan aratáskor szoktak örülni. Ahogyan vigadni szoktak, amikor zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának veszélyét összetöröd, mint Mídián a napján. Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, és a tűz martaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme, uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Amen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Nagy áldás azt látni ebből az igéből, hogy Isten a proféták által több száz évvel Jézus Krisztus születése előtt kijelentette nekünk egészen pontosan a megváltó születését. Isten nem hagyott bennünket sokféle nyomorúságunkban, hanem egészen közel jött hozzánk Jézus Krisztus által az ő szeretetével, az ő határtalan szeretetével. És ezt kijelentette nekünk. Évszázadokon keresztül készítette elő Jézus Krisztus eljövetelét, és amikor eljött az Istentől kimért idő, így mondja a Biblia, a kairosz, az idők teljessége, akkor a prófétai ígéretek beteljesedtek. Egy ilyen prófétai ígéretet hallhattunk, amit Máté idéz, ez valójában Ézsaiás próféta proféciája 7. fejezetből, mert a szűzfogan méhében és fiút szül, nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből, és az ő neve azt jelenti, Immanuel, velünk az Isten. És ma felolvastam nektek 2 fejezettel későbbről egy másik proféciát, Ézsaiás 9, egy gyönyörű, jól ismert ige, mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz, és nevezik erős Istennek, csodálatos tanácsosnak, örökké való atyának és békesség fejedelmének és az ő uralkodásának nem lesz vége soha többé. Vizsgáljuk meg most ezt a 9. fejezetből való proféciát. Én úgy gondolom, hogy a rendszeresen Isten tiszteletre járó testvéreknek ez egy ismétlés lesz, de nem baj, mert rákészülünk a holnapi ige hirdetésre, ahol viszont egy olyan ézsaiási proféciát hozok ide, amely a könyv végén található és kevéssé ismert, de ugyanígy megprófétálta Jézus Krisztus eljövetelét. És ehhez egyetlen egy üzenetet hadd fűzzek hozzá, amely személyes bizonyságtétel, de hiszem, hogy veletek is így van. Egyre inkább az az egyetlen egy szilárd pont és stabilitás az életemben, hogy Isten igéje, amit megmondott, amit kijelentett, az beteljesedett, és egyszer majd maradéktalanul ki fog teljesedni. Annyi profécia hangzott el, amelyek egészen részletesen megjövendölték Jézus Krisztus eljövetelét, és az idők teljességében ezek beteljesedtek. És olyan jó ezt tudni, és fürdőzzünk meg ebben, ezen az ünnepen, ebben a bizonytalan világban, ahol én személyesen már nem tudom, hogy a következő nap mi fog éppen történni, és mit kell majd kezelni, és ezt a rohanó hétköznapi életetekben ti is átélitek. Olyan jó ezt tudni, hogy viszont amit Isten kijelentett, hogy megtartott és megváltott emberek vagyunk a Krisztusban, az beteljesedett. Vagyis amit Isten megmond, arra bátran ráhagyatkozhatunk, ahol nem fogunk csalódni, és az ő igéje élet, öröm, reménység, életet megújító szeretet. Induljunk ki ebből, és még egy gondolat a most felolvasott profécia bevezetőjéről, ami egy külön igehirdetést érdemelne, és nem beszéltünk össze a kórussal, de ezt énekelték az első énekben tulajdonképpen, hogy sötétségben járunk, és nagy világosság ragyog fel előttünk, és mindaz az iga, ami eddig rajtunk volt sokféle értelemben, meg a hátunkat verő bot, meg a sanyargatónk veszélye, egyszer csak eltűnik, és megtapasztaljuk a teljes szabadulást. Merjük ezt lelki értelemben venni. Sötétség, nem részletezem, mennyiféle sötétség. Sokszor az önzésünk miatt bennünk, aztán közöttünk, aztán körülöttünk, minden szinten, minden tekintetben, hitbéli, szellemi, lelki, erkölcsi sötétség, és de jó hallani az evangéliumot, hogy világosság ragyog fel, világosság, amely legyőzi a sötétséget, mert a proféciák ígéretének beteljesedéseként megszületett a világ világossága, Jézus Krisztus. És a téli időszakban éppen a kedélyünk nem lenne a legjobb, mert hamar besötétedik, hit által akkor is a világosság fényességében és ragyogásában él Isten népe. Én úgy emlékszem a gyerekkori nyarakra, bár biztos megszépül az emlékezés, nem tudom, de amikor a nyarakat nagyanyámnál Szentgálon töltöttük, akkor mindig arra emlékszem, hogy éjszaka esett, reggelre kisütött a nap, minden felfrissült, és csak arra emlékszem, hogy napfényes ragyogás volt az egész nyár, már tavasztól kezdve őszig, és ez úgy megmaradt bennem, és amikor erről szólunk, hogy a sötétséget legyőzte a világosság, és Isten szabadítást adott nekünk ezáltal, akkor hiába van körülöttünk sötét, mégis a hit világosságával, a gyermekkori nyarakra emlékezve, élem és élhetjük át minden küzdelmünket a sötétségben is világítva és ragyogva, hiszen ez a tanítványság egyik lényeges szolgálata. No, innen kiindulva, akkor nézzük ezt a proféciát mindegyik jelzőről, amelyet a megszületendő Jézus Krisztusról mond ez a profécia, egy-egy bővített mondatot szeretnék mondani. Valóban, minden így teljesedett be Jézus Krisztusban, hogy ő az erős Isten. Vagyis az erős Isten Jézus Krisztusban testet öltött. Itt ezen a világon minden erőtelen. Még az erős is egy idő után erőtelenné lesz. Mert ebben a világban a törékenység, a gyengeség, a halál az Úr. De Isten nem ilyennek teremtett bennünket. Isten annyira erős, emberi értelemmel felfoghatatlan, hogy a semmiből világot teremtett és életet ajándékozott nekünk, és amikor mi ezt az életet, amit az Édenkertben adott nekünk az Isten, lényének lényegét megosztva, mi eljátszottuk, akkor Isten nem hagy bennünket ebben a sötétségben, ebben a nyomorúságban, hanem újjá teremt Jézus Krisztusban. Az ő ereje teremt, az ő ereje újjá teremt bennünket, bennünket erőtelen embereket, és közben megerősít bennünket a hétköznapokra. Nem tudom ennél tömörebben összefoglalni, hogy mit jelent az, amikor Jézus Krisztusról azt mondja az ige, hogy ő benne az erős Isten öltött testet. És nekünk ebben a földi világban minden erőtelenségünkben is megmutatkozhat ez az erő. Ahogy estére elfáradunk és kimerülünk és ágynak dőlünk, de nem fáradunk meg, és reggelre megújul az ő erőt adó kegyelme, amíg tart a feladatunk és a kimért időnk. Hát eszünkbe jut az a jól ismert ige, már Pál apostolra utalva, ezt is kívülről tudjuk, de nem baj, igen, kellenek ezek a memoriterek, amelyek aztán a lélek által megszólalnak bennünk, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Az erős Isten megerősít. Csak a mindenre, azt jól értsük, mindenre, amit ő bízott ránk, arra van erőnk. Viszont amit nem ő bízott ránk, és engedetlenül ilyen batyuként hurcoljuk, és nem tesszük le, ahhoz nem ad erőt. És nekem is az a feladat, és szerintem mindannyiunknak az a feladat a következő esztendőben, hogy hol van ez a határ, hogy mi az, amit az Úristen bízott ránk, és mi az, amit mi hurcolunk puttonyként, és fáj tőle a derekunk, meg fáj tőle a hátunk, meg sanyargat bennünket a sok teher, és mi az, amit letehetünk, elengedhetünk. Hogy érvényesüljön ez a gyönyörű igaz életünkben, hogy mindenre, amit az Úristen bízott ránk, ahhoz ad erőt, az ő ereje, ami erőtlenségünk által végeztetik el, az erő feletti úthoz is ad akkor, arra az időszakra, erő feletti erőt. Hát íme a karácsony egyik evangélium, hogy az erős teremtő, újjáteremtő, minket megerősítő Isten közel jött hozzánk a Jézus Krisztusban. Aztán ez a Jézus Krisztus csodálatos tanácsos. Benne az erős Isten öltött testet, aki csodálatos tanácsossá lesz az életünkben. A sötétségben nem látjuk az utat, nem látjuk, hogy merre tovább, egyre bonyolultabb, összetettebb a világ közöttünk. Tényleg hol a bölcs, hol a világ vitázója, aki tud helyesen dönteni összetett helyzetekben. Én már egyre inkább nem tudok dönteni. Egyre inkább azt érzem, hogy csak rossz és rossz között lehet választani. A tanácsadók, ja Istenem, a tanácsadók, akiket jól megfizetünk. A tanácsadók adnak tanácsot így is, meg úgy is adnak tanácsot, de aztán, amit kimondunk, azt nekünk kell vállalni. Hát de jó tudni, hogy van egy csodálatos tanácsos. Van egy csodálatos tanácsos, aki vezet bennünket, aki az ő bölcsessége alapján ad nekünk tanácsot, hogy mit kell mondani, mikor kell szólni, mikor kell hallgatni, mikor, hogyan kell cselekedni, hogy melyik a helyes út, melyik az Isten akarata szerinti út, amely az üdvösségre visz, amely szeret, amely szelíd, amely épít, amely az életet szolgálja, amely kiteljesíti Isten eszközeként az életet. Csodálatos tanácsos, jöjj! És vezess bennünket, utaid, mutasd meg nekünk, mert mi nem tudjuk. Egyre inkább nem tudjuk, hogy merre kell menni. Most néhány gyakorlati gondolat, hogy ez a csodálatos tanácsos hogy vezet bennünket. Úgy vezet bennünket, testvéreim, hogy van rendszeres kegyességünk, hogy naponta megnyitjuk Isten igéjét, és abból keressük az üzenetet. És félre ne értsük, nem úgy ad Isten tanácsot, hogy most akkor ez a mai ige, és akkor ebből kaptam egy üzenetet, ezt kell tenni. Aki rendszeresen olvassa és tanulmányozza Isten igéjét, annak adatik ez a csoda, értitek? Hogy a napi igén keresztül bevillan akár egy másik ige, amit egy hónappal vagy két hónappal ezelőtt olvasott, és itt van hátul valahol az emlékezetében, meg a szívében, és egyszerre csak megnyílik. És így adok egészen konkrét tanácsot, onnan felülről a csodálatos tanácsostól. Akkor viszont, ha kaptam, erről majd holnap szeretnék beszélni, csak megemlítem, kaptam az igét és benne az üzenetet, mert az ige mindig szó és tett egyszerre, Isten nem csak kimondja, hanem cselekszi azt, amit ránk bízott, rajtunk keresztül azt apró pénzre akarja váltani a mindennapokban, hogy valóban cselekedjük is azt a tanácsot, amit ő adott. Tehát az élő igén keresztül, a rendszeres kegyességen keresztül vezet bennünket, tanácsol bennünket, és én hiszem, hogy ezentúl az övéit, akik ezt rendszeresen kérik, úgy is tanácsolja, hogy ő az események ura. És amikor nem tudjuk, hogy merre kell menni, akkor egyszerűen csak arra lehet menni egy adott ponton. És az nem véletlen. És becsukódnak ajtók, kapuk, lezárulnak sorompók, és egyetlen egy lehetőség marad, és akkor az események ura jelzi, tanácsolja, hogy csak ezt mond, csak ezt cselekedheted, csak erre mehetsz. És ha most még nem érted, hogy miért arra kell menni, majd egyszer ez is meg fog világosodni. És ami pedig ezen túl van a tanácsolást, illetően nekem kedves igém, az Úr harcol, értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Vagy ennek a szinoníma igéje, jó csendben várni, és megadással lenni az Úr szabadítására. Hirdetjük és éljük az igét, de kedves testvéreim, higgyétek el, hogy sokkal többet kéne hallgatni. Sokkal többet kellene most csendben lenni. Gonosz idők vannak. Jó csendben lenni és várni az Úr szabadítására. És konkrétan ima témám ezen a karácsonyon, hogy szeretett református egyházunk is tanulja meg végre ezt az igét, hogy vannak olyan időszakok, amikor az Úr harcol értünk, mi maradjunk veszteg, és az igény kívül semmi más ne szóljunk, az evangéliumon kívül, és az Úr majd tanácsol bennünket. Boldogok azok, akik nem facebookosok, és ez nem jézusi boldogságmondás, de igazából paralel lehetne erre érteni. Tehát a karácsonyi üzenet, az, aki az első karácsonyon megszületett, az erős Isten, csodálatos tanácsos, és örökkévaló atya. Atya. Az elérhetetlen világosságban lakozó Isten kilépett, az ő elérhetetlen világosságon egészen közel jött hozzánk. Olyan közel van hozzánk, mint a bőrünk. Átölel bennünket. Atyává lett az Isten Jézus Krisztusban. Jézus Krisztus mondja, aki engem látott, látta az atyát, én és az atya egy vagyunk. Olyannyira atya lett, mint ahogy Jézus szólította arám nyelven az Istent, hogy abbá, ami apu, apuci, ahogy az erős apámat én gyerekkoromban szólítottam, hogy apu, apuci, ez a megmagyarázhatatlan, teljesen közvetlen kapcsolat, aki tegezni lehet, mi atyánk, ki vagy, te vagy a mennyekben. És még ennél is több. Jézus Krisztus azt mondja erről az atyáról, ugye felénk fordulva, hogy ti az én barátaim vagytok. Jézus Krisztusban baráttá lett az Isten. Ez nekem annyira sokat jelent. A testvériség az elmélet. Szép kegyesség, igékkel alátámasztva. De a barátság az a gyakorlat. A testvériségen túl. A testvériség a barátságban mutatkozik meg. Egy közvetlen szeretet kapcsolatban. Ahogy a prédikátor meg a példabeszédek könyve mondja, hogy a testvér baráttá a nyomorúságban lesz. Mi nagyon szeretjük egymást, elméletileg,
De aki a bajban velem van, aki ott sem hagy el, az igazán a barátunk. Hát Isten Jézus Krisztusban baráttá lett. Így értjük, hogy atyává lett ez az erős Isten, ez a csodálatos tanácsos Jézus Krisztusban. Így jött közel hozzánk, és örökkévaló atya. Ez csak egy mondat, de én ezt, amíg még vagyok, ezt én minden vasárnap el szeretném mondani nektek. Az örök életre való ígéreteket, az eszkatológiát soha nem szabad kilúgozni az evangéliumból. Örökkévaló atya. Az Édenkertben, ahogy mondtam, örök életre teremtett bennünket, és ezt az örök életet, amely emberi értelemmel felfoghatatlanság, sokkal inkább jobb mindennél, ezt Jézus Krisztusban visszaadta nekünk. Ő örökkévaló atya, Jézus Krisztus meghalt és feltámadott a mi feltámadásunk zálogaként. Örüljünk ennek. Amikor az én gyülekezetemben Csákvári Feri bácsi beszélt az örök életről, és minden egyes ige hirdetésében beszélt az én egykori lelkészem, gyerekkori lelkészem az örök életről, nem értettem. De azt megértettem, ja, ha van örök élet, hát akkor nincs semmi baj. Akkor minden rendben van. És talán ennél többet nem mondhatunk az örök életről, bár a Biblia után nézünk sokkal több részletet kijelent még erről. De most elégedjünk meg ezzel. Ismeritek, ugye nincs semmi baj. Három negatív jelentésű szó, hogy nincs, meg semmi, meg baj. És ez a három Jézus Krisztusban pozitívvá lesz az örök élet tágassága által, hogy hát van örök élet, nincs semmi baj, és ezért tudjuk a földi életet is másként élni. Erős Isten, csodálatos tanácsos, örökké való atya, és végül, és mindjárt be is fejezem, békesség fejedelme. A békesség. Mondjuk, hogy békesség, 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 és nincs békesség. Nincs békesség bennem, nincs békesség körülöttem, mert milyen a kapcsolatunk azzal az élő, erős, csodálatos, tanácsos, örökkévaló Atya Istennel, aki minden békességnek a forrása. Ugye, dicsőség Istennek, és békesség az embereknek. Hogy ezt a békétlenséget éljük meg házban, egyházban, hazában, világban, a háborúság miatt konkrétan szenvedő területeken, ezt éljük meg a hétköznapokban, a rohanásban, és ezt éljük meg az ünnepekben. Én is megvallom nektek, hogy olyan békétlenül, olyan zilártan jöttem fel erre a szószékre. Az ember mire lerogyik, mire elkészül, és egy Isten tiszteletre felkészülni, de ezt én most csak zárójelben mondom, az a 80% a technikai rész, hogy minden rendben legyen, és 20%, hogy valamit mondani is kéne. Most nagyjából ez már még a szakdolgozatokban is úgy látom, hogy a forma, a stíluslap, a lábjegyzetek, az a 80% és a 20% a tartalom, és minden e felé megy el, és ez nem jó, és az ünnepben sem tudunk megnyugodni. Hogy békesség, 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 és nincs békesség. Békesség fejedelme. Jöjj! Dicsőség neked, magasztalunk téged. Add nekünk azt a békességet, amit csak te adhatsz. Békesség veled, békesség egymással. Nem hiszek abba, kedves testvéreim, amit egyre inkább mondanak, hogy erőt kell mutatni a világban, egyébként eltaposnak. Így tényleg megemészjük egymást. Csak akkor, ha a békesség Istenével kapcsolatban vagy, és békességet munkálsz, és te teszed meg a másik felé az első lépést, vállalva ennek óriási kockázatát. Tehát a hívő ember nem támaszt békétlenséget, békesség szerző lesz, erre törekszik a leglehetetlenebb helyzetben is, és legfeljebb, ha a hitéről van szó, mert a hitvallás az szükséges ebben a kaotikus világban, akkor vállalja a békétlenséget, vagyis kvázi a tanúságot, amit a görög így mond, hogy mártűria. Most ne szó szerinti értelemben vegyük, de a hitet felvállalni az a békétlenséget is jelenti, mert Jézus Krisztus ilyen árnyaltan szól a békességről és a békétlenségről. De ha dicsőséget adunk Istennek, akkor ő nem csak a békességet adja meg, és a békességszerzés bátorságát, hanem a hitvallásnak a bátorságát is. Hát ne felejtsük el, Ézsaiás 11, egy újabb profécia. Ézsaiás 7, 9, 11, két fejezetenként, ahol arról a békességről beszél, ami tényleg felfoghatatlan, és amely felé tart az életünk, a mennyei világ békessége felé, és aki Krisztusban hisz, ennek az előízét tapasztalja, hogy az oroszlán szalmát eszik, a gyermek a viperák lyukánál játszadozik, és nem árt, és nem pusztít szent hegyemen senki. Ahogy mondja a mai ége, hogy minden véráztatta köpeny és dübörgő csizma a szeretet martalékává lesz. Minden durvaság, minden bántás, minden gonoszság. Hát ebben a gyönyörű perspektívában élve már az Isten megáld bennünket, hogy valóban békességszerzők tudjunk lenni. Kedves testvérek, íme, beteljesedett az ígéret, Jézus Krisztus megszületett, és soha el ne felejtsük. Erős Istenünk, csodálatos tanácsosunk, örökké való atyánk van, aki a békesség fejedelme. Nincs semmi baj. Így együtt. Áldott karácsonyt. Amen.